Hát nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hitünk és életünk című műsor keretében itt vagyok együtt Boros András barátommal. Január vége óta létezik ez a kis sorozatunk, ahol próbáljuk a férfi társadalmat mentálisan, egy kicsit lelkileg erősíteni, úgy alakítjuk ezeket a találkozásokat, beszélgetéseket. A mai nap Papp Zsolt barátunk, a vendégünk Kecskemétről érkezett hozzánk. Gondolom, András, te is üdvözlöd a...
Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és dicsértessék a Jézus Krisztus, és a kedves vendégünket, és meg kiderült, egy csomó jó közös ismerősünk van, közt Jávorka Lajos atya is, aki nekem egy nagyon sokat jelentett, mert az ő hittanyjára jártam én.
Zsolt, úgyhogy... egy-két szót csak magadról, hogy...
Hát Papp Zsolt vagyok, köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon örülök, és én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Kecskeméten élek a családommal, a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolának vagyok a vezetője. Van 4 felnőtt gyermekünk, egy kedves feleségem, aki gyógypedagógus, logopédus, cserkész vagyok, én is néptáncolok, mint András, vagy legalábbis próbálkozom vele. És hát szeretem a szakmámat, tehát...
Hála Istennek!
Jó héjban!
Ez jó! Bár minden magyar férfi jelen.
Nagyon örülünk, hogy tehát így a oktatás pedagógia területén nagyon aktívan hát jelen vagy, mozogsz. És pontosan ezen tapasztalat alapján próbálunk egy kicsit körbejárni egy-két témát. Nagyon szerencsés a mi helyzetünkből is, hogy te középiskolában a piaristáknál végeztél, 3.-4. oda jártál, de előtte egy állami iskolában jártál. Tehát, hogy ez a koedukáció, tehát ezt belülről is megtapasztaltad, hogy hogy látod, ugye a mai egyházi iskolákban szinte már csak a bencéseknél maradt meg, hogy a fiúk, tehát homogén közegben fönt, a kupacon, kanon alván ott vannak együtt. Hogy mi az előnye egy kommunikációnak, most a fiúk szempontjából, illetve, hogy mit jelent az, hogy egy homogén közegben?
Igen. Hát nekem nagy szerencsém volt, mert tényleg 2 évig egy koedukált és 2 évig egy nem koedukált középiskolába járhattam. És így igazából van összehasonlítási alapom, és azt tudom mondani, hogy mind a kettőnek az előnyeit gazdagon és bőségesen élvezhettem, hiszen középiskola első 2 évében nyiladozó fickóságom itt a kamaszkoromnak az eleje, az nagyon örült annak, hogy minden nap találkozhattam lányokkal, és nagyon jó gimi bulik voltak, és nagyon jó házi bulik, amiket így osztályon belül mi csináltunk magunknak. És nagyon jó volt a lányokkal kommunikálni nap mint nap, látni őket nem csak ünnepélyes helyzetekben, hanem tényleg a hétköznapokban is, hogy gondolkodnak, hogy beszélnek, hogy reagálnak különböző dolgokra, mi az, amivel fel lehet őket bosszantani, és mi az, aminek örülnek, mi az, amit értékelnek, ami tetszik nekik, és mi az, amit nem. És aztán nyilvánvalóan nagyon jó volt az a 2. év is, amikor az ember csak fiúk között mozgott, hiszen az a fajta ércelődés, poénkodás, a birkózások, szinte minden nap egymás ugratása, és az a fajta férfiú attitűd, hogy nézzünk szembe a dolgokkal, küzdjünk meg vele, oldjuk meg a feladatot. Ez abba a környezetben még sokkal jobban kijött, mint hogyha egy koedukált iskolába lettem volna. Nagyon jó volt ez így, hogy mind a két oldalt megismerhettem és élhettem benne. A Dunaföldvári 2 évenben a testnevelés órák azok külön voltak, fiúk, lányok, és ez egy teljesen jó dolog. Azt gondolom, hogy ezért csináljuk így a Szent Imrébe is, Kecskeméten, hogy
az általános
iskolában, igen, hogy alsó tagozattól már külön vannak fiúk, lányok. Máshogy működnek az emberek, hogyha egy ilyen homogén környezetben, igen, vannak, és ez így sokkal jobb, ez egész biztos.
Na most egy általános iskolában alsó tagozatban, ott még a fiúk, lányok együtt vannak, de az, amikor kezdődik, hogy 5.-6. osztályban, így a kamaszkor, azért akkor ők próbálgatják a maguk fiú erejét, mentalitását, vetélkedések. Hogy látod az általános iskolában? Tehát milyen fiú mintákkal jönnek ők? Ugye érdekes egyáltalán, hogy a tanári karban, hogy néztek, van 40 tanár is ebből.
Hát ilyen 45-6 tanár, tehát a tantestületünk az ilyen 45-6 főt számlál, és ebből egy ilyen 6-7 fő a férfi kollega, plusz még a kisegítő személyzet, úgymond a karbantartók, portás kollégák, akik hát közel egy 10 fős grémiumot alkotunk ott a Szent Imrébe.
Na most jönnek ezek a srácok otthonról, ugye? Mert itt az András mondta, az a három, mondta azt a három.
Hát igen.
Az régen, apa, család, vagy mi?
Tehát ugye van a szülő, tehát régen ez úgy az, hogy volt a szülő, volt egy pedagógus, és volt egy pap, vagy egy edző, vagy valaki, vagy nagybácsi, vagy nagynéni. Tehát ez a három személy próbált abból a gyerekből kihozni a maximumot, és ez nagyon jól is működött. Tehát látták, hogy tehetséges, vagy zenei, vagy nem tudom, tehát ilyen pályára adjuk. Ez nagyon jó lenne, ha most is működne, mert nekem volt ilyen szerencsém, hogy a tanár szólt a szüleimnek erről vagy arról, akkor én vízilabdáztam, tehát az edzőm is hát elég erős egyeniség volt, tehát ő aztán megmondta, hogy mit csinálok nem jól, vagy jól.
Keresetlen szavakkal.
Igen, érthetően.
Elég keresetlen szavakkal, igen. És azt gondolom, hogy ez is hozzájárult az én fejlődésemhez, de én látom azt, hogy ez nem mindenütt működik jó, hogy milyen jó lenne ezt is visszahozni, hogy persze, ahol lehet.
Mert most ugye visszamegyünk a szülői kapcsolathoz egy pillanatig. Hát ez szinte már a mi időnkben úgy volt, hogy a szülői értekezletre mindig az anyukák mentek el, vagy nem tudom, hogy változott-e valamit a helyzet, de hogy mi az a minta, amit te kaptál gyerekként, esetleg fiúként, vagy hogy látod, hogy ezek a gyerekek, persze vannak ilyen csonka családoknak, hogy tehát mennyire van jelen az életükben egy férfi. Tehát az a férfi jelenlét érezhető, vagy a mi időnkben hogy volt ez, vagy nem tudom, hát mi a tapasztalatod.
Igen, hát nagyon tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtok. Igazából Pécsi Rita neveléskutató szokta hangsúlyozni azt, amikor így a gyereknevelésről beszélgetünk, hogy egy ember felnevelés, ez egy gyerek felnevelés, ez egy egész falu szükséges. Tehát nyilván ilyen koncentrikus körökben először anya, apa, de aztán nagyszülők, keresztszülők, rokonok, szomszédok, barátok, és hát a falunak mindenféle apraja nagyja maga összes funkciójával. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szocializációs terep az iskola, hiszen nagyon sok órát, 6-7-8 órákat eltöltenek a gyerekek az iskolába, úgyhogy a férfi minta az pótolhatatlan, azt gondolom, hogy ott az iskolában férfi emberekkel is találkozzanak a gyerekek. Nyilván az apa szerep megint csak nagyon fontos, és nagyon lényeges az, hogy az iskolában mi próbáljuk beszeretni a szülőket. Tehát nem csak formális programokon, mint egy szülőértekezet vagy fogadóra, mert ez nagyon-nagyon kevés, de olyan alkalmakat is szervezünk, ahol a szülő meg a pedagógus, mint egyszerű mezei ember van jelen. Tehát egy őszi túra, egy tavaszi túra, egy evezős túra, egy alapítványi bál, egy sportnap, vagy bármilyen más, ahol tudunk egymással partneri mellérendelő viszonyba beszélgetni, esetleg kocintani egy kupica pálinkával, és ha együtt túrázunk, akkor is már egész más minden. Tehát ha az élményeken keresztül meg tudjuk szólítani a szülőket, ami szerintem nagyon fontos, és megerősíteni őket a szülői szerepükbe, hogy ő a legjobb édesanyja, édesapja annak a gyermeknek, és ezt az erőforrást ők megkapják az iskolából a szülők, akkor sokkal könnyebb a kommunikáció. Egyre több apa jön be szülői értekezletre, fogadó órára.
Tudja, hogy kocintani is fogunk.
Igen, jó esetben.
Egyébként, amit mondasz, ez egy csodálatos dolog, mert ez szerintem nagyon kevés iskola működik így, de hála Istennek, hogy van ilyen is.
Nem megy más, mint a dolog.
De csak ez nagyon jó. Tehát ez majdnem mintaszerű.
Egy és pillanatig megszakítjuk, igen, most a beszélgetést. Ki zenét, és akkor zenét. Veszünk egy
nem hoztam hegedűt.
András folytatja. előveszi a hegedű.
Csak én előbb az jutott eszembe, hogy annyira szép, amit mondasz, hogy a ti iskolátokban így vonják be az apákat, de sajnos én azt látom, hogy nagyon sok elvált család van, vagy csonka család, és nagyon sok gyermeknek hiányzik az apja. Tehát majdhogy nem, most lehet, hogy nálatok nem, de sajnos nagyon sok helyen szinte apa nélküli a társadalom, és én azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak, vagy hogy mondjam, katolikus férfiaknak, vagy keresztény férfiaknak, nem tudom, hogy mondjam ezt, az is feladatunk, hogy felvállaljuk olyan apa nélküli gyerekeket, akinek tulajdonképpen apa hiánya van. Tehát én volt olyan fiú, akivel sokszor éjszakot sétálgattam, majd lakótelepen laktunk Káposztásmegyeren, mert láttam rajta, hogy valamit ki akar mondani, amit a nevelőapjának talán nem mert, vagy nem tudott. Szóval én azt gondolom, hogy ezt az apa, pótapaságot is nagyon fontos lenne felvállalni, és nagyon sok férfi ezt lustaságból, vagy nem is tudom, kényelmességbe ezt elutasítja, holott a társadalomnak szerintem arra nagy szüksége lenne, hogy mindenkinek legyen egy, vagy egy apa, vagy egy apa pótlék, akivel ő tud bizonyos dolgokról beszélni, és ez is egy nagy feladat.
Igen. Most amit mondsz, ez egy rendkívül fontos dolog, ugye? Hát én visszagondolok a saját gyermekkoromra, pont amiről itt beszélsz, én ezt papoktól kaptam meg. Tehát néha a szülővel is nehéz ilyen hitbéli kérdésekről beszélni. De nagyon jó káplánok voltak ott, ahol fennőttem, és tehát tőlük nagyon sok megerősítést kaptam, és olyan baráti viszony alakult ki, ami alapján tudtunk ilyen kérdésekről beszélgetni. Tudom, hogy a apádnak kiváló papbarátja volt, és ez rád is nagyon erősen hatott. Egy kicsit, nem tudom, hogy hogy érzitek, de múltkor beszélgettem egyik pap kollégával, mintha, tehát lenne egy ilyen kis kontraszelekciós hatás. Nem csak az egyházon belül és a társadalomban, mert mondod, hogy nincsenek apák igazán, vagy csonka családnak.
Nincs jelen.
Nincs tehát jelen.
Lehet, hogy a munka hogy, őrült.
Szóval valahogy azt érzem, hogy a mai, nem tudom, persze lehet, hogy csak hogy a pap úgy tűnik, hogy általában az iskolában megtartja a hittanórát, de ezzel leszoktatták őket a közösségi életről. Pedig hát, a plébániának talán ez lenne az igazi küldetése. Hát ahogy az apádról meséltél, ott hol? Dunaföldváron.
Dunaföldváron, igen, igen, igen. Hát ugye nagyon jó barátságban volt egy akkori káplánnal, dr. Gesztesi András, jó 10 évet ott él Dunaföldváron, és hát pasztorálta azt a kisvárost, meg hát így nagyobb térbe is ő mozgott. Később kiderült számunkra, hogy egy regnumi atya volt, és hát csinált ott több közösséget is Dunaföldváron. De nyilván nagy hatással volt ránk az András személyisége, és hát az, hogy apám ő vele jó barátságban volt, ez mindenképpen a nevelés rúdját egy irányba mozdította. Tehát nem volt kibúvó, hogy akkor most Tiszi bácsit, vagy nem tudom, apámat így kicseleztem volna, mert egy követ fújtak mind a ketten.
Hát azért egy pap is egy ember, meg lehet hívni a család.
Hát ő nagyon sokat volt nálunk, persze.
Volt egy kisrác, mesélték a szülők, hogy mondja a pap, hogy kimegyek a mosdóba, és akkor mi kint volt, megkérdezi a gyerek, hogy te, a papok is járnak vécére. Szóval ez egy kicsit, amikor annyira nincs együtt, igen, mit hát. Tudom én, a szülő, a pap, vagy a társadalmat, amikor ilyen kuriózumá válik. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy olyan egységes közeg, ahol...
Igen. Én azt gondolom, hogy András, mint az előbb mondtál, hogy egyre kevesebb az apa, és tehát, hogy valahol vannak az apák, hol vannak az apák. Nagyon fontos, hogy próbáljunk rendszerbe gondolkodni, mert ha rendszer szinten gondolkodunk, akkor sokkal több gyerekhez el tudunk érni, és hogyha az iskolát egy ilyen családias formába próbáljuk elképzelni, hogy a családokat beszeretni, ahol van személyesség, akkor ezt a mintát, hogyha otthon nincs is apadát, azért végül is egy sportnapon vagy egy táborba, ott megtapasztalja a gyerek. Természetesen vannak férfi tanárok, akkor nagyon is. És ami még nagyon lényeges szerintem, hogy ne várjunk az iskolától mindent. Tehát az iskola nem tud minden nevelési helyzetre választ adni, és nem tud az életnek minden kérdésére választ adni. De hogyha tágítjuk a kört, és nézzük a délutáni és a szabadidős elfoglaltságokat, akkor vannak olyan szabadidős lehetőségek, amik a gyerek személyiségét nagyon konstruktívan és nagyon az értékek irányába mozdítják el. Például a cserkészet. De hogyha van egy jó néptáncos kör, vagy egy olyan sportkör, ahol nem csak a teljesítmény, és csak a versenyzés, és a magamutogatás, már bocsánat, hogy ezt mondom, minden áron, hanem vannak barátságra, személyes kapcsolatokra törekvő edzők és tanárok, akkor az is rendkívül sokat tud az ember személyiséghez hozzátenni.
Itt a cserkészetben te elég erőteljesen benne vagy, jelen vagy. Hogy látod, mi az a nagy erő, ami ebben a mozgalomban jelen van?
Én azt gondolom, hogy az egésznek a komplexitása. Tehát Sík Sándor hangsúlyozza, hogy a cserkészet minden mellék ágával, külön próbáival együtt egy nevelő mozgalom, és ezt zseniálisan kitalálták a 20-as évek elején azok a papok, pedagógusok, egyetemi tanárok, és azok az emberek, akik ezt a magyar cserkészpedagógiát megalkották, ahogy az egyik püspök mondja, talán Ravasz László, hogy itt találtak egymásra az igazán keresztény magyarok a cserkészetbe. Tehát a reformpedagógiai mozgalmaknak akkor volt a virágkora a 20-as években, sokan akkor indultak, volt amelyik már akkor így erőteljesen láthatóan bontogatta a szárnyait, és ezeknek a nagy felismeréseknek, hogy a gyerek az nem kicsinyített felnőtt, hogy a gyerek gyerekként megél gyermekkornak mekkora szerepe van, a személyességnek mekkora szerepe van, az élmény, a tevékenységnek mekkora szerepe
valós,
van.
Valós, nem a virtuális
abszolút,
élményeknek.
Abszolút. Ezt Sík Sándorék, Karácsony Sándor és még sokan mások, hogy szokták mondani, mind beledolgozták a magyar cserkész pedagógiába, úgyhogy a teljes személyiségre hat, szellemre, lélekre, testre. Fantasztikusan megkomponált egy művészete ez a pedagógiának. Klebersberg azt mondja, hogy a század legnagyobb pedagógiai mozgalma a cserkészet. Tehát Isten haza embertárs szolgálatába állítja az embert, de úgy, hogy közben önmagával is egy harmonikus viszonyt alakít ki. Tehát, hogy nem az, hogy én egy kicsi vagyok, féreg vagyok, hülye vagyok, stb., hanem az ember a cserkésztáborokon, portyákon, őrsi foglalkozásokon keresztül a saját értékeire is ráébred, megtapasztalja, ami nagyon fontos, megtapasztalja. Nyilván a határait is, ez ad egyfajta alázatot is, mivel a cserkészetnek egy közösségi tevékenységnek is kell, hogy legyen, tehát érzelmi kapcsolatok, egymást is erősítjük és emeljük, úgyhogy az egy zseniális találmány ez a cserkészet.
A cserkészet az zseniális, de azt gondolom, hogy itt majd nagyon fontos fogalmat megint mondtál, ez, hogy, tehát, hogy ő olyan férfi lesz, vagy olyan nő lesz, nem? Amilyenről tulajdonképpen a felesége álmodik. Tehát a cserkészet egy magyar, hazaszerető, istenhívő, segíteni kész, ugyanakkor nagyon gyakorlatosan sok oldalon tud tüzet gyújtani, zenélni, evezni, stb. Tehát most, ha úgy megnézzük a mai átlag férfit, aki az utcán vonszolja magát, mert sokszor az is, hogy némelyik olyan lusta, hogy a lábát is nehezen emeli fel, amilyen, már bocsánat, tehát, hogy meg felszállnak villamos, és lerogynak. Nem is leülnek, hanem lerogynak. Az öregek állnak, a fiatalok lerogynak az ülés, és rögtön elkezdenek telefonozni.
Mondjuk tehát a lányokban nem tudom, hogy mennyire él ez a férfi eszmény, amit most itt felsoroltál. Hogy itt az, mert szóval vannak olyan tragikus szituációk, hogy a lány már annak körül, hogyha végre 5 év után azt mondja, hogy akkor elveszlek feleség. Mert képtelen dönteni, vagy döntésképtelen. Tehát, jó, hogy hol vannak azok a személyek, akikből tényleg úgy átdifundál egy olyan erő, ami, de ha a gyerekek jól működnek egy iskolában vagy egy tudatosségben, azt látom, hogy a jelenlévő apukákban is újból előjön az, ami talán kimaradt és lemaradt. Én ezt Debrecenben tapasztaltam meg, a Felföldi László, aki most Pécset püspök, ő zseniális volt a férfi pasztorációban. Tehát ő kibontottan hát erre egy nagy hangsúlyt fektetett, hogy úgy a papokkal református, mindenféle, volt egy papi kör, meg a férfi kör, és szóval valahogy bele tudta varázsolni, mint hogy a cserkész csapat, amikor együtt van, hogy ők is tudnak közös akciókat végezni. Tehát, hogy a apuka is nem otthon heverészve meg agonizálva, hanem van egy férfi kör, ahova el tud menni, ami szintén emelés, hát értékeket képvisel.
Igen.
Igen, de bocsánat, de még ez nagyon fontos, amit mondtál, de az a kiegészítő, hogy ezeknek a férfi köröknek nem elég, hogy csak néha összejönnek és arról beszélgetnek, hanem én tudok olyanról, akik elmennek, és egy öreg néninek mondjuk kifestik a házát, tehát a közös munka, a szerintem a közös éneklés, közös munka.
Ez egyértelmű.
Ez összecsiszolja a lelkeket, de nem elég csak a, tehát találkoztam olyan pappal, aki mondta, hogy azt mondja, budai úri fiúk lejárnak hozzám, lelki, most nem akarok csúnya szót használni, tehát hogy lelki könnyebbülésre, vagy hogy mondjam, de azt mondja, ezek nem csinálnak semmit. Azt mondja, csak dumálnak.
Tehát hogy, ezt is megtanulhatja tehát, a kis cserkésztől, tehát van. A cserkész ahol tud segíteni.
Igen.
Most az apukák is észreveszik, hogy na elmentünk egy építőtábori hétvégére, ahol egy néninek felépítik a kamrát.
Hát nem egyszer volt az, főleg amikor a csapat még nagyon kicsi volt, és kellettek a felnőtt segítségek, mert kellett a felnőtt segítség, mert tényleg nem voltak még nagy vezetők, hanem kicsik voltak a gyerekek. az apukák azok úgy beálltak ebbe a cserkész vonalba, hát ott építkeztek velünk, nem tudom én, tehát itt a kezdetén természetesen, tehát az első egy-két évről van szó, amikor még csak gyerekek fontos. Voltak körülöttem, hogy fantasztikus. Tehát, hogy ha van egy olyan környezet, ami aktiválja az emberbe azt a releváns, nem tudom, fogékonyságot, akkor az szárba szökken.
Amikor csobán van egy jó cél.
És van egy jó cél, hát hogyne, az a húzó inger, az nagyon kell.
Akkor tataroztuk a templomot, és felújítottuk a csobánkai Szent Gut kápolnát. És a cigány férfiak úgy rá cuppantak erre az együttlétre. Ott olyan barátságok keletkeztek a magyarok és a cigány férfiak között. És hát ez nagyon egy jó. Évet dolgoztunk együtt, és most is hallom, hogy grátis beteszik az ablakokat, vagy mit tudom én, valami kerítésépítés ott a tanoda mellett, a tanoda környékén. Tehát fantasztikus, hogy a gyerekekkel együtt mozgatni a szülőt, és a szülő is, ha átél valamit élményszerűen, akkor jobban át tudja adni a gyereknek is, meg a gyerek meg látja, hogy ott van az apja. Vagy.
Tehát a tevékenység meg az élmény az mindenképpen összekapcsol, és az élmény az marad. Tehát az élmény az mindig friss.
Így van.
Úgy vagyunk megalkotva a Jóisten által, hogy az élmény az mindig friss. 20-30-40 éve korábbról is kicsomagolom, az friss. A kognitív
csak,
tartalmak
elszállnak. Ne virtuális élmény legyen, mert most nagyon sokan a virtuális világba menekülnek a valóság helyett. Tehát szerintem ez nagyon
az fontos. Az átélt élmény.
Igen, az nagyon élmény. Fontos a valós, tehát ami...
Tehát felnőtt cserkész csapatokat kell alakítani.
Azt is kellene, igen. Freud Tamás mondja, hogy memória nyom sem keletkezik, ha az élmény nem pecsételi. Tehát ha nem, a kognitív tartom az nem kapcsolódik élmény, az megy a levesbe.
Csobánk előtt eszem, hogy ott én voltam a csapatestőnek, van egy ház, én voltam a építésvezető. Hát azt sajnos annyira szétlopták a házat, még a falból is kitépték a csöveket. Meg lefagyott, meg minden.
Az előző 20 évben, amíg igen. Ott hevert a...
Igen, és semmiben. Akkor volt egy jó cél, hogy ez anya otthon lesz, és Csaba testőr megkérdette. Volt olyan hét, hogy 190-en kijöttek segíteni. Szóval nekem is egyszerűen felemelő, és ott meg kicsit megdöbbent. Igen. És itt van 190, most ezeket mit csináljak? Úgyhogy én már készültem, hogy mindenkinek legyen munkája, meg minden. És volt olyan, hogy nem tudott felmenni a teherautó, mert nem volt jó út, és hozott egy raklap, vagy egy rakomány téglát, és egyenként feladogattuk a téglákat, mint régen a kínai nagyfalnál, vagy mondjam, és először csak adtuk végül, hogy jaj, de szép tégla, parancsolj, volt, aki énekelt, közben megköszöntük a téglát, tehát a végén mesélték, ez milyen jó élmény volt nekik, holott, ha úgy nézem, hogy most egy teherautónyi téglát felragadni kézzel, nem olyan kellemes, de ott nagyon jó volt. Igen, tehát, hogy ezekre szükség van egy
ember. Egy pillanatnyi tartanánk, egy kis zenét kérünk, és utána folytatjuk a téglapakolát.
Amikor feladogattuk ezt a egy terhonyi téglát, akkor először kicsit a nehezen ment, mert volt, aki morgott, de hát, hogy ő, nem tudom, kertészkedni jött ezért, vagy azért, de mondtam, de hát nincs más, hát csináljuk meg, mert akkor nem tudjuk feljuttatni, és végén mindenki arról számolt be, hogy neki ez milyen nagy élmény, és még évek múlva is beszéltek róla, és egyébként meg a Jávorkara is jutott eszembe, mert ő minden héten, mert én felnőtt megtérő vagyok, de és én hozzájártam ilyen ifjúsági hitára, ő minden héten Vangel Imre atya adott egy szellemi, nagyon jó indítást, Jávor Kajos atya megmondta, hogy ezt hogy kell csinálni, de úgy is megmondta, hogy így kell csinálni, és jövő héten erről mindenkinek be kellett számolni. Úgyhogy úgy emlékszem, hogy azok a hittanok olyan szinte olyan izzó szeretet volt, jó hangulat volt, sokszor a síjejenő is eljött, zenéltünk, énekeltünk, tehát ez az életemnek egy ilyen nagyon jó időszaka volt, hogy nem tudom, te is Jávorka.
Igen, nagyon érdekes, hogy így összefújt bennünket a szél, mert Lajos tőletek jött hozzánk egy
Igen.
És hát mindig mesélt rólatok, hogy milyen jó közösség volt, meg micsoda közösségi házat épített ott nektek, és hát hogy valami ilyesmit kéne itt is csinálni Kecskeméten a Széchenyi városba. És hát Lajosnak volt a úgymond találmánya, hogy létrehozta ezeket a fiúhittanokat. Rendkívül sok közösség, kis csoport volt a plébánián, rendkívül sok. Házaskör, ilyen felelősök, olyan felelősök, stb. És volt fiúhittan, meg lányhittan, és ezt mi nagyon élveztük. Igazából Lajos már régen nincsen ott Kecskeméten a Szent Család plébánián, de a csoportoknak a nagy része az, amit ő alapított, és a fiúhittanunk is hát túlélt már vagy 15 évet Lajos nélkül. Rendszeresen összejárunk, és hatalmas érték van benne. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy erőforrásai vagyunk egymásnak. Van valami igazán mély barátság közöttünk, és nálunk is ez a tevékenység alapúság, ez nagyon fontos. Tehát kifele talán annyira nem is látszódunk, de egymásnak, ennek a 15 férfinak, tehát azért ez egy nagy merítés, építkezésekbe, éjszakai lerobbant autó elhúzásától kezdve, a fametszéseken át, mindenben ott vagyunk egymásnak. Tehát bármibe kell segíteni, ez a 15 ember, ez ott van. Van házas körünk is, de a fiúhittan az egy külön mulatság.
Emlékszem, a Lajos mondta nagyon megragad bennem, hogy ha jött egy új fiú, vagy valaki, ott volt a csapatban, jó, hittan, első fél év, de azt mondja, ha egy év után nem választott valami területet magának, ahol önkéntesként dolgozik, elküldte.
Nagyon jó.
Tehát, hogy
szóval igen, a tehát cél az, célú,
hogy minél előbb belekerüljön a
körforgásba. Így van, így van. Tehát nem célú, nem öncélú, és hát az, a mi létünk se öncélú, azon túl, hogy nyilván vannak plébániai szolgálatok is, ezt ő nagyon jól működtette, de hogy egymást megtartani a hivatásunkba, a házas hivatásunkba, meg abban a hivatásban, amit az ember a munkahelyén csinál, meg abban, hogy te talpon tudj maradni, mint ember és mint férfi.
Hát néha itt megadásában is szerintem igen, a közösségnek óriási szerepe. Tehát, hogy nem elég a papi szolgálat, hanem szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy közösség,
nagyon fontos.
Együtt ünnepelni, igen, együtt dolgozni,
igen,
együtt sírni, együtt örülni.
Igen.
Hát én megköszönöm nektek, hogy így együtt voltunk, és hát bízom benne, hogy tudjuk még folytatni ezt a...
De még annyi érdekes dologról kéne beszélni.
Úgyhogy majd még egy...
Talán máskor.
Egy következő két alkalommal.
Igen.
Köszönjük a hallgatóknak, hogy türelemmel követtek minket, vagy legalábbis bízunk benne.
Annak az egy hallgatónak, aki hallgat bennük. Lehet, hogy kettő is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.